Sorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Győrben FM 87,6. Kedves hallgatóink, most az Irodalmi Újság korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Irodalmi újság.
Jó estét kívánok a hallgatóknak! Ez az Irodalmi újság legfrissebb száma. Munkatársa Pór István nevében is köszönti önöket Völgyi Tóth Zsuzsa. Mai műsorunkban a 10 éves Naput Online-ról, az év versei antológiáról és Szigeti Gábor új könyvéről lesz szó. Tartsanak velünk! A Csend Isten című kötetről Fodor Miklóssal, Veres Emese gyöngyvér beszélget.
Csend Isten kötetnek a címe már önmagában elárulja azt, hogy milyen versek kerültek bele ebbe az antológiába. Célzottan válogatták így a verseket, vagy adták magukat?
Története van az antológiának, a kiinduló pont, a téma, ami a Magyar Művészeti Akadémia keretein belül működő két költő, Domokos Johanna és Csányi László Koppány érdeme, talán inkább a Johannáé, ő vetette föl ezt a témát, és ebből egyébként egy konferencia is lesz az MMA keretein belül, de maga a téma megihlette a Naput Online főszerkesztőjét, Szondi Györgyöt, a Naput köréhez tartozik egyébként a Koppány és Johanna is. Olyannyira, hogy egyrészt Johanna ötlete volt, hogy legyen egy költői performance a naputos költők előadásában, és ennek legyek koordinátora ezen a konferencián. De addig-addig beszélgettünk róla, amíg Gyurinak az az ötlete támadt, hogy ebből legyen egy antológia is. És kiderült, hogy az sincs ellenére, hogy esetleg ezt én szerkesszem. És akkor innen kezdődött el a munka. Nekem kezdetben is az volt az elképzelésem, hogyha ilyen antológia készül, akkor annak ne az legyen a formája, hogy különböző költők, mint egy rekeszbe rakva néhány verssel megnyilatkoznak ebben a témában, hanem inkább az legyen a szerkezete, hogy két költészetileg fontos fogalom a csend és az Isten kapcsán, akár összekapcsolva, akár úgy, hogy nem feltétlen összekapcsolva, milyen fontos témák merülnek fel, mert ezt nem lehet előre tudni, és aszerint csoportosítsam, végül is ez rám árult, a beérkező műveket is. Így indult. A főszerkesztő úr, Szondi György, kiküldte a felkéréseket a Naput köréhez szorosabban, vagy kevésbé szorosan, régóta, vagy nem annyira régóta kapcsolódó költőkhöz. Megérkeztek a versek, és akkor ebből a nagy halom versből kellett nekem az én koncepcióm alapján, amit én találtam ki, hogy munkát okozok magamnak, kialakítani a ciklusokat, vagy rekeszeket témák szerint, és akkor ezeket szépen sorba raktam. Természetesen egy-egy vers több rekeszbe is beillesztett. Tehát őt valahogy el kellett dönteni, és akkor döntöttem így vagy úgy, és szép lassan, körülbelül egy hónapnyi munka volt, amíg egyáltalán beérkeztek a művek, egyáltalán eszébe jutott a főszerkesztőnek, hogy ja, tényleg még ő is van, nem szóltam bele, hogy kik is legyenek, és merültek fel nevek, hogy hát tényleg ő miért is nincs benne, és akkor jött. És mindenkitől körülbelül 10 verset kértünk, persze valaki kevesebbet küldött, van, aki többet, és összesen végül is 85 költő verseit, és ezt most szorozzuk meg 10-zel, kellett nekem átolvasnom, és akkor ilyen általam kitalált rendszerbe, rekeszekbe beletennem. Én úgy láttam, hogy a költőket a csend, bár ők ugye megszólalnak, de mégis a csend nagyon foglalkoztatja, mert mégis a csendből jön, vagy csendet igényel, maga az alkotás. Illetve az Isten meg egy olyan téma, ami természetesen mindenkit foglalkoztat, független attól, hogy költő vagy nem költő. Tehát ez is egy olyan téma, ami nagyon mélyen érint mindenkit, a költőket is, és nagyon jó elmélyült versek születnek ebben a témában.
A kötetnek az alcíme, nem is tudom, hogy alcíme, vagy csak meghatározza azt, hogy milyen tematikákkal is találkozunk ebben a kötetben. Létérzetek, világok, lélekszók. Ez a további eligazítást is szolgálja, de ahogy ön mondta, vannak ciklusok, és az az érdekes, hogy a ciklusokra már tulajdonképpen az ön bevezető szövege is utal, hiszen eleve belefoglalja a szövegébe ezeket a ciklus elnevezéseket, és ki is emeli.
Ez úgy alakult, hogy a csend és az Isten, ez a két fogalom adott volt, és miközben foglalkoztam a versekkel, folyamatosan alakítottam a ciklus témáját és a témák megfogalmazását, hogy pontosan hogyan szóljon az a cím. Mivel én is ugye költő vagyok, egy ilyen alkotói feladat volt, mert az egy komoly költői feladat, amikor a kötetével foglalkozik, már nem a verseivel, hanem a kötetével, és rendezgeti, hogy ciklusokba rendezze, és hogy akkor a ciklusoknak mi legyen a címe, ami kifejezi nyilván a ciklust, meg mégis figyelemfelkeltő, de költőjen figyelemfelkeltő. Most a létérzetek, világok, lélekszók hármast azért találtam ki, mert úgy láttam, hogy a verseknek egy nagy része elsősorban arra a létérzetre reflektál, arról szól, azt nevezi meg költőjén, amiben élünk. Tehát ez egy ilyen filozófikus háttér. Nyilván a csend is adja magát, meg az Isten szó is adja magát, hogy egy kicsit ilyen filozófikusabb, elvontabb is legyen a megszólalás. A világokat azért választottam, mert mindegyik költő, és tulajdonképpen mindegyik műve is, de most maradjunk ennél, mindegyik költő egy külön világ. Nagyon érdekes számomra, mert én ugye nem csak költő vagyok, hanem én ezekről írok, én kritikus is vagyok, vagy leszek inkább, szép lassan, mert ez viszonylag új foglalkozás számomra, vagy foglalatosság, de nagyon érdekel. Tehát érdekelnek azok a világok, az a megszólalásmód, és egyáltalán az a világképvilág, amit egy-egy költő fölfest, egy-egy vers is fölfest, tehát ezek mind-mind, én úgy tekintem őket, hogy különálló világok. Fölfestenek valamit, ami részben képzeleti, részben viszont nagyon is valóságos, tehát ide tartozó, húsba vágó. És a harmadik szó, a lélek szó, meg azért tartottam fontosnak, mert ezek a versek, különösek, amelyek az Istenről szólnak, vagy az Isten kapcsolatról szólnak, a lélek mélyéről születnek, és a lélek mélyét próbálják megérinteni. És én azt is remélem, hogy aki ezt a könyvet forgatja, ezekkel a versekkel megismerkedik, az valami fajta érintettséget ezen a téren fog tapasztalni.
Említette azt, hogy a kritikusi feladat újabb az ön életében, egy újabb szakma fele viszi el. Nem említette még azt, hogy zenész is, tehát akár a performance-nak lehet része a zene is, de ugyanakkor ebben a kötetben is találunk még olyan, akinek ugyan verse van benne, de zeneszerző, nevezetesen Dukai Barnabást, és a kötetnek ez az első alkotása már nyomtatásban is tulajdonképpen egy performance, hogy csak őt emeljen most ki így különlegesen a kötetből.
Maga a zene szervesen kapcsolódik a költészethez. Azt is szoktuk mondani, hogy a költészetnek az ősforrása a dal. Kezdetben nincs vers ének nélkül. És akkor elmehetünk a ritmus, és elmehetünk a dallamosság felé. Tehát aki költészettel foglalkozik, költőként, de nem feltétlen csak költőként, az mindenképpen a zenével is fog foglalkozni. Tehát anélkül nincs költészet, még a tulajdonképpen prózaversebb-szerű költeményben is kell, hogy legyen valami zeneiség. Ha más nem, akkor ritmikusság, ismétlődések. Tehát mindannak, ami a zenében szerepel. Mivel én zenetanár vagyok, alapvetően, tehát ebből élek, civil foglalkozásom. Nekem az a fixa ideám, hogy az a fajta foglalkozás a zeneművekkel, amiket mi csinálunk, tehát én fuvolatanárként egy-egy dallammal, Mozart vagy Handel, stb. Ahogyan mi foglalkozunk, amilyen intenzíven, hangról hangra megképezzük, elképzeljük, hogy milyen hangulat van mögötte, megpróbáljuk a struktúráját fölfedezni, hogy egy-egy kis dallamív meddig tart, hol kezdődik, annak mi a hangulata, hogy épül fel, van-e ellentét, van-e a fokozás, nagyon sok minden, ami benne van a zenében. Ugyanez, vagy ehhez hasonló, benne van a költészetben is, vagy tágabban az irodalomban is, és én szerintem nagyon is érdemes lenne egyéni órákon foglalkozni költeményekkel, megkomponálni akár ezt a zenei részét is, mert ugye van hangszín, van tempó, ugyanúgy, mint a zenében, sőt, még sokkal inkább ingadozó tud lenni, tehát képlékenyebb, mert a beszéd képlékenyebb, mint a zene. A zene azért ködöttebb valami.
A Csend Isten című kötet szerkesztőjét Fodor Miklóst hallották. A 10 éves napút online-t a Petőfi Irodalmi Múzeumban ünnepli a Cédrus Művészeti Alapítvány április 27-én 17 óra 30 perckor. Mindenkit szeretettel vár ott Szondi György. Idén is megjelent a Költészet napjára, azaz április 11-ére az évversei antológia. Az egyik szerkesztő ezúttal Jankó Laura. Őt szólította meg Veres Emese Gyöngyvér.
Minden évben megjelenik az Év versei című antológia, és általában az előző éveknek a sajtóban, különböző irodalmi lapokban megjelent verseiből válogattak. Ez azért nem egyszerű feladat, hiszen nagyon sok fele kell tekinteni.
Ez nem egyszerű feladat, úgyhogy úgy is oldottuk meg, hogy ketten végeztük el ezt a munkát. Luzsica István, a Magyar Napló folyóirat versróva szerkesztője, és én tekintettünk át. Én 22 folyóiratot, István ugyanennyit, tehát közel 50 folyóirat versanyagát olvastuk el.
Mindez a Kárpát-medencében jelenik meg, nem csak Magyarországon.
Így van, a határon túli folyóiratok abszolút beletartoznak, és a nyomtatott folyóiratok mellett most már online folyóiratokra is kiterjesztettük ezt a szemlézést, mert hogy van olyan nagyon jó folyóirat, ami csak online jelenik meg.
Ez a szám azért is érdekes, mert hogy azt hangoztatja mindig mindenki, hogy veszélyben van a nyomtatott sajtó, és mégiscsak van ennyi olyan sajtótermék, amiben még verset is olvashat.
Igen, valahol igaz ez a vészharang kongatás. Valóban látjuk, hogy minden évben nagyon nehéz forrásokhoz jutni és fönntartani lapokat, de ugyanakkor meg az ember nem szűnik meg alkotónak lenni. Versek születnek, és én azt gondolom, hogy közös érdekünk az, hogy tényleg mindent meg kell tenni azért, hogy a print folyóiratok életbe maradjanak. Összehasonlíthatatlan egy könyv olvasása egy digitális eszköznek a igénybevételi révén való olvasással. Az emberiség fog lecserélődni, hogyha ez a technológia ténylegesen leváltja a régi világnak az eszköztárát, akkor magát az embert fogja lecserélni. És én azt gondolom, hogy akkor vagyunk biztonságban, és akkor leszünk egyszerre történelmiek és innovatívok, hogyha meghagyjuk a világot, ami, és az újdonságokat a helyükön kezeljük. Szóval én nem vagyok innováció ellenes, de azt gondolom, hogyha a szilárdságot, a gyökeret, a kötőanyagot kivesszük ebből a civilizációból, akkor nagyon-nagyon nagy veszélynek tesszük ki magunkat.
A lényeg az, hogy versek születnek, volt miből válogatni, ráadásul szám szerint 94 szerzőtől válogattak. Miért éppen 94? Lehetne 100 is, hogy kerek legyen.
Igen, ennek nagyon egyszerű technikai oka van. A kötet arcképeket közöl a szerzőkről. Ez egy nagyon kedves és azt hiszem nagyon fontos jellemvonás, hát arcot ad a versnek. És a borítón egyszerűen 94 kis mini portré fér el. Nagyon sokan megpróbálták ezt a számot növelni és ügyeskedni, de egyszerűen ennyit bír el a borító. Tehát a fotók miatt alakult ki ez a szám.
Nyilván több szerzőtől is lehetne válogatni azért.
Ez így van. Sajnos nagyon sokan kimaradnak az antológiából minden évben. Először azok maradnak ki, akik előző évben, tehát esetünkben a 2025-ös évben nem publikáltak folyóiratban verset, tehát őket, ha szeretnénk, se tudnánk beválogatni a kötetbe. Nagyon sok szempont van, amit próbálunk figyelembe venni. Az összmagyar költészetet szeretnénk valamiképpen reprezentálni. A generációk közül, lehetőleg minden nemzedékből. választunk. Nagyon szeretjük a fiatalokat megmutatni mindig, és odafigyelünk azokra, akik mondjuk évfordulósak. Tehát, hogy nagyon sok ilyen nagyon egyszerű, vagy ilyen tárgyilagos szempont miatt benne vannak a kötetbe, de hát sajnálatos módon a terjedelem minket is fegyelmezésre int, és sajnos sokan kimaradnak, akiknek ott volna a helye.
És óhatatlanul, mire napvilágot lát a kötet, olykor egy-egy szerző neve mellé a gyászkeret is oda kerül. Most jött a hír nem olyan rég, hogy Cigány György is elhunyt, akinek a verse még megjelenhetett a kötetben, de nem ő az egyetlen.
Igen, igen, ez így van. Talán ő a hatodik, akit a szerkesztési előkészítő munkálatok során be kellett keretezni. Ugye Ág István, Kis Benedek, Cigány Gyuri bácsi volt a legidősebb a szerzők sorában. Most már nagyon sok éve mindig vele indul az antológia. Sajnos idén volt utoljára így.
Önnek nincs verse a kötetben, ez azt jelenti, hogy nem jelent meg semmiféle labban verse, vagy pedig szerkesztőként most sokkal inkább egyébként is a saját köteteire figyelt.
Én azt gondolom, hogy nem gondolsz, ha az ember saját magát beválogatja, nem tartom én ezt problémának, de én mégis azt választottam, hogy inkább odaadom a helyemet, azt a bizonyos képkockát valaki másnak, aki esetleg még nem szerepelt az antológiába, vagy nagyon jó költő, de azért, mert nem a főváros legnevesebb folyóirataiba publikál, hanem vidéki lapokba, ezért nem kapja meg azt a figyelmet, amit szerintem esetleg megérdemelne. Tehát én most kihagytam saját magamot ebből a válogatásból.
És azért is talán, mert nem olyan rég volt saját kötet bemutatója.
A helyzet az, hogy írni viszont írok, és publikálni publikálok, tehát lehetett volna miből szerencsére, de valóban így gondoltam, hogy én szerkesztőként vagyok ebbe a kötetbe, és az ember nem a verseivel van jelen, hanem a munkát teszi hozzá ennek a megvalósításához. Igen, és valóban március vége fele volt a Bab galériában a legutolsó verses kötetemnek a bemutatója. Ott beszéltünk nagyon sokat arról, hogy mit írok, hogyan írok, mik jelentek meg tőlem az elmúlt időszakban, úgyhogy ott az elmúlt évnek a terméseiről, az írásaimról sokat beszéltünk.
Jankó Laurát hallották. Az év versei antológia a Magyar Napló kiadó gondozásában jelent meg. Háztűznézőbe menni annyit jelent, körülnézni a feleségül venni kívánt lány portáján. De mit jelenthet a film tűznéző? Ezt a címet adta ugyanis legújabb könyvének Szigeti Gábor író, irodalomtörténész. A kötet a magyar mozi múlt 1946 és 1976 közötti időszakát öleli fel úgy, hogy a szerző 47 számára fontos fél évszázad múltán újra megnézett magyar filmet elemez. Szigeti Gáborral Csűrös Csilla beszélget.
Létezik az, hogy olykor a vizuális emlékezet mélyebb érzelmi regisztereket mozdít meg, mint mondjuk egy könyvélmény? A film másképpen tud hatni?
Valószínűleg igen. Bizonyos képek, színészi pillanatok az egésztől elkülönülve is megmaradnak az ember képvilágában. Ugye ebben a könyvben az első filmek egyik a Beszterce ostroma, mert 6 éves koromban láttam. Nem tudom, miért vitt el anyám, ő is tudta, hogy Mikszáth regény, és hogy ez nem gyerekmese. Gyerekfejjel rögzült az agyamban Rajnai Gábor, meg Feleki Kamil. Később, amikor olvastam a regényt, akkor nem is nagyon kapcsolódott, de a két színész kötődik. A regény az gondolatilag illusztráló, az ember visszaemlékszik egy szövegre, egy jó mondatra, egy izgalmas fordulatnak a leírására. Egy filmből meg esetleg csak képek maradnak meg. Tudom, most, amikor a könyvet írtam, és újra megnéztem x év után a Föltámadott a tengert, 1953-ban, 11 évesen, nekem az nagyon tetszett, hogy a Nemzeti Múzeum előtt süt a nap, Petőfi szavalja a nemzeti dalt, és röpülnek a röplapok. Amiből semmi nem igaz, a nap nem sütött, Petőfi nem szavalt, nem röpültek a röplapok, de a kép, ez maradt meg bennem. És érdekes módon a nagyon rossz Petőfi 73 című filmben repülnek a röplapok, na de ott az az egyetlen jó jelenet a filmben, ami valami allegórikus látvány, és a látvány marad meg. Ha most el kellene mondanom a Petőfi 73-at, hát el nem, azt tudom, hogy pocsék rossz film, de az a kép, ahogy a végén a halott Petőfi föl emelkedik az égbe, És most, amikor újra megnéztem a föltámadott a tengert, ott ugyanúgy, mint úgy fejeződik be, hogy vonulunk a világszabadság felé. És lehet, hogy 11 évesen ez nekem nagyon tetszett. A mai világban a látványnak nagyobb ereje van. Az én gyerekkoromban számomra a színész volt az izgalmas, tehát én kamaszkoromtól állandóan a színházba jártam, és azra, hogy Gábor Miklós bejön a színpadra, nem mint Hamlet, hanem mint egy pohár víz, amikor a legintelligensebb magyar színész olyan buta ember tud játszani, és ma is előttem van az arca, vagy előttem van az, ahogy a éjjeli menedékeiben Darvas Iván ül és mond egy mondatot. Én emlékszem, egyetemista koromban elolvastam újra az éjjeli menedékhelyet, és kerestem azt a nagy monológot, amit 56-ban Tímár József mond a negyedik felvonásban. És az a nagy monológ 5 vagy 6 mondat. Na de úgy jött be a Tímár József, és úgy mondta el azt, hogy az egész előadást elmosta a végén. Egyébként a színész is kép, amikor kacsint, amikor belenéz a kamerába, amikor elmosolyodik.
Érdekes mindezt szóval, szavakkal megidézni. Részben nagyon szubjektív módon, részben eszészerűen. 30 év filmtermésének több tucatnyi filmjén, amiről ebben a könyvben szó van.
Könyv bemutatóján valaki mondta, hogy én nem tudtam, hogy te filmtörténész. Mondtam, hogy én nem vagyok filmtörténész. A filmhez sem értek. Író vagyok, aki teljesen szubjektíven válogatott 30 év filmjei között, kifejezetten azokat a filmeket, amik valamiért nekem fontosak. Na most, aki netán végigolvassa a könyvet, rá fog jönni, hogy teljesen másért fontosak nekem. Ez a film másért, az a film. Mert a Sodrásban az, amikor bemutatták, is fontos volt nagyon, mert egész éjszakákat végig vitatkoztunk. Ráadásul a film összeszereplője haverom volt, a színházból megismertem. Tehát ott egy egész más, annak megvolt már akkor is a politikai, szociológiai háttere, a vitáinknak. Azaz mi életünk volt. Természetesen eltelik 50 év, és visszapillant az ember a saját fiatalságára, akkor már másképp látja. Vagy megnéztem az első Fecskék című filmet, nem is láthattam 53-ban, mert 2 hónap után betiltották a filmet, és soha többet nem játszották moziban. És most megnéztem, és kiderült, hogy a korszak legjobb filmje szerintem, állandóan játszani kéne, mert nem is tudom, hogy tudta a Bán Frigyes megcsinálni, hogy ezt átengedték, ezt a filmet, ami a szocializmus teljes paródiája. A színészi játék révén. Nem a forgatókönyv, nem a szövegkönyv, hanem, hogy a Rozsos István mindent pont ellenkezője. Azt mondja, hogy igen, az teljesen úgy hangzik, hogy nem. Ha azt mondja, hogy nem, az teljesen úgy hangzik, hogy igen. És ő a pártitkár. Vagy ilyen népnevelő élmókás. A keserű igazságot, ugye ezt 56-ban készült, rögtön be is tiltották, én 86-ban láttam, és most megnéztem, és most még jobb film. Még igazibb, még keserűbb, még keményebb film. De hangsúlyozom, hogy a régi moziban itt azért 2 dolog van, hogy más az, aki mondjuk egy mai 20 éves megnéz ezeket a régi filmeket, akkor ez neki egy új film, és a mai gondolkodásához. Én azonban ezt ugye egy 50-60-70 éves tükörben látom. Az nekem ma biztos, hogy egész máshogy szólal meg, mint egy mai 20 évesnek.
Azt hiszem, hogy pont ez a reveláció értéke ennek a könyvnek, ez a fajta tükröztetés, na meg az, hogy a vállaltan szubjektív megközelítésből valahol mégiscsak egy objektív történeti kép kerekedik ki.
Nem filmtörténet, hanem kortörténet ez a könyv. Igen. A filmtörténetben nem stimmelnek a dolog, nagyon fontos filmekről nem írok, és lényegében érdektelen másodvonalbeli filmekről is írok hosszan. Vagy engem a föltámadott a tenger kapcsán a mögötte lévő politikai csatározást érdekel, meg az a szörnyűség, hogy ide jön Moszkvából egy elvtárs, leül a magyar főelvtárssal, és 2 olyan tehetséges, intelligens, alkotó művész, mint a Nádasdy Kálmán és az I.S. Gyula, kvázi megfélemlít, hogy mit kell írniuk egy forgatókönyvben. És annál még szomorúbb, mai aggyal nézve, hogy végül is 2 ilyen tehetséges ember létrehoz egy nézhető, működőképes, csak hazug filmet. És ez a baj, mert Várkonyi Zoltán az egy zseniális színház és filmcsináló volt, az megcsinálta a Különös ismertetővel című abszolút bolsevik baromságot, megkapta rá Kossuth díjat, a következőben megcsinálta a Keserű igazságot, az abszolút tisztességes filmet, amit betiltottak. De ő egy filmcsinálót, aki alkalmazkodott, ha úgy kérték, de nem tört be, és utána megcsinálta azt, amit éppen akkor lehetett. I.S. Gyula meg Nádasdy azokat betörték. Ők beleroskadtak abba a filmben. Tehát azért mondom, hogy ez nem filmtörténet, csak filmek kapcsán egy kortörténet, szubjektív szempontok alapján kiválasztott filmek, amik nekem valamiért nagyon pontosan tükrözik a kort. és ezek között vannak nagyon népszerű filmek. Mindig elmondják, hogy a legnépszerűbb film az a Mágnás Miska című film. Keleti Márton. Az egész film egy marhaság. Egy rossz díszletben, de zseniális a két Ratabár, zseniális a Honti Hanna, Gobbi Hilda, és ott van a Gábor Miklós, meg a Mészáros Ági, meg a Sárdi János, egyik jobb, mint a másik, mint színész. És eljátszanak egy teljesen bolond történetet. Vagy a másik első helyen lévő film az Állami Áruház. Az egész arról szól, hogy itt minden rendben van, teljes árubőség van, csak a reakciósok terén. Hát aki ezt 52-ben megnézte, pontosan tudta, hogy nincs árubőség. És mégis a korszak miért? Mert a Latabár bolondot csinál az egész történetből, mert a Turay Ida meg a Horváth Tivadar csodásan hülyéskednek, és viccelődnek az egészen, mert a végén a Tőkés Anna feje fölött úgy van a Rákosi portré, hogy mintha a Tőkés Anna fejéből nő neki a rák, és ezt hosszan fényképezik. Tehát szórakoztató filmet csináltak. Ugye az a probléma, hogy vannak, amikor a cenzor nem tud mit csinálni. Mert mi a probléma, elvtársak? Hát a Rákosi kép van a falon, sőt, Sztálin és Lenin között. És ki meri kimondani azt, hogy na de azzal, hogy a Tőkés Anna feje belelóg, azzal a Rákosi elvtársból hülyét csinálva. Hol van olyan pártmunkás, aki ezt ki meri mondani? Ergo marad a filmben, és a nézőtér meg röhög. És közben Mezei Mária, aki eljátsza saját undorát az egész rendszerrel szemben. Ezek a bolsevikok tönkreteszik fegény férjemet. A Feleki Kamil, aki arra Kossuth díjat kapott, mert az elénekelte, hogy majd boldog leszel kisunokám. Na de ő nem boldog akkor, amikor ott van. A nézők tudják, hogy ő most szomorú, de ő abban bízik, hogy majd a kisunokája boldog lesz. Mi is abban bízunk itt a nézőtére. Tehát egy film a moziban, ez egy közös élmény, és felerősödnek a rejtett indulatok. Kívánom minden 80 évesnek, hogy nézzen vissza 60 évvel ezelőtti filmeket, és nagyon jól fog szórakozni, mert találkozik a saját korával, ami részben azzal, amit már akkor is értett meg, részben azzal, amit akkor nem értett, és most más fénytörésben, más összefüggésben látja.
Pontosan ezért ilyen nagyon jó ez a könyv, mert azért ez nem csak kortörténet, hanem ez a korban benne élő Szigeti Gáborról is szól.
Hát miután vállalom, hogy egyes szám első szemében írtam, és a legteljesebb saját emlékeim, és ezért filmek visszapillantásán keresztül ez az én kortörténetem, ha egy olvasó számára, aki elolvassa a könyvet, felidéződik valamilyen formában akkor ellentmondásai, ami jó volt, ami rossz volt, stb., akkor azt jelenti, hogy írtam egy elég jól olvasható könyvet. Ha nem, akkor ez megmaradt az én magánügyem.
Én azt gondolom, hogy nem magánügy ez a könyv, de az végtelenül izgalmas, hogy mely generáció számára mit üzen.
Na ez az, amit én már nem fogok tudni. De az biztos, hogy persze, hogy más. És persze, hogy magánélet. Hát ha a feleségem édesanyját látom 50 évvel ezelőtt egy filmben, akkor én ezt másképp látom, és ha ehhez hozzátartozik az, hogy Rutka Éva nem láthatta a filmet 56-ban, mert nem mutatták be. De 86. februárjában volt két nap vetítés, és ott ülünk egymás mellett, és látom, hogy Évának megerednek a könnyei, akkor ezt a filmet is máshogy látom én, mint akinek ez egy régi történet. Volt a Nagy Rozsdási Eset című film, az 57-58-ban készült, rögtön betiltották. Amikor engedélyezték valamikor 84-ben, akkor elolvastam a kritikákat. Volt, aki lelkesedett, hogy ez lehetett volna az új film hullám, stb. Más meg azt mondta, hogy de elavult vacak film. Mert az a generáció, amelyik 86-ban filmkritikát ír, köztük fiatalabbak, köztük idősebbek, az másképp gondolkozik 56-ról, különbözőképpen, és van, akinek ez a Rákosi korszak karikatúrája, és van, aki úgy mondta, hogy nagyon helyes, hogy betiltották, mert a szocializmus ellenes a film. És aki ma úgy gondolja, hogy a világ a béke felé halad, az is másképp nézi meg mondjuk a Tettes ismeretlen című filmet, mindenki úgy gondolja, hogy a világháború közelében élünk. És teljesen más dolog az, hogyha valaki megnézi azt a Tettes ismeretlen című filmet, és a végén ott fekszik a halott kisfiú, és Mezei Mária leborul és keresztet vet, annak ez egy gesztus. De én tudom, hogy Mezei Mária hívő református volt. Tehát, hogy bennem nyilván egész mást mozdít meg ez a gesztus, amikor nézem a filmet, de hát mindenki szubjektíven nézi. Tehát egy film az rengeteg személyes, mindenki látószögén keresztül érkező, látható látvány. Mikor egyszer csak meglátom az édesanyám lódenkabátját, egy mai 20 évesnek azt mondom, hogy a barna meg a zöld lódenkabát, akkor néz rám, hogy az micsoda. 1956-ban az egész osztály tavasszal mindenki vagy zöld, vagy barna, ugyanolyan szabású lódenkabát volt. Azt lehetett kapni, passz. A mici sapka. Ki tudja, hogy mi az a mici sapka? Holott az kötelező viselet volt, egy rendes munkás az mici sapkát hordott. Emlékszem, hogy Szabadság moziba szóló jegyemet 10 forintért vettem a zugárustól, mert annyira meg kellett nézni a Gábor Diák filmet, és most megnéztem újra. Hát bágyat rossz film, szegény. De hát akkor az egy szenzáció volt. Miért? Mert Magyarországon 1950-ben hosszan éneklik, hogy ott túl a rácson. Tehát nyilván, akik akkor éltek, azért volt olyan siker a film, mert szirupos szerelmi történet, de hát ott túl a rácson egy más világban. Na most ezt egy mai néző már egyáltalán nem érzékeli. Föl sem merül benne. Tehát egy más világ. Ergo, a Gábor Diák az ma már csak idős embereknek a szép szirup. De azt, hogy akkor politikai töltése is volt a filmnek, arra valószínűleg egyáltalán nem gondol ma már senki.
Egy szóval Szigeti Gábor újra élhette, és az olvasók is Szigeti Gáborral azt a bizonyos 30 évét az életének, sírt, nevetett, bosszankodott, vagy csak a fejét csóválta, újra és újra.
Így igaz. Jó volt.
A film Tűznéző magyar mozimult 1946-1976 című kötetet a Kortárs Kiadó gondozta. A szerzővel Szigeti Gáborral Csűrös Csilla beszélgetett. Kedves hallgatóink, ezzel az irodalmi újság végére értünk. Munkatársa Pór István.